Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek vendégei Szűcs Anita, a Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állnak. A műsort egyébként meghallgathatják az infostart.hu hírportálon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Franciaország is kiemelten volt érintve a koronavírus járvány. A halottak száma csak az elmúlt napokban csökkent napi 100 alá. Ha a térképre nézzünk, akkor földrajzilag behatárolhatóak-e a fertőzöttebb helyek? Kérdezem először a hölgyet, Szűcs Anitát.
Igen, abszolút. Azt szokták mondani, hogy a koronavírus ketté vágta Franciaországot. Észak-keleten van egy úgynevezett vörös övezet, és azon kívül pedig egy zöld övezet. Párizs környéke és az észak-keleti részek azok, amik fertőzöttebbek. Ez egy aszimmetrikus válság. Másrészt pedig egy érdekes kettősség van magában a vírusban is, mert az olaszhoz és a Kínában levő vírushoz képest mutálódott Franciaországban a vírus. És ez a mutálódott változat van erőteljesebben jelen az északi, észak-keleti részeken.
Ez mit jelent egészen pontosan ez a mutálódás?
Hát egy újfajta változat alakult ki a vírusnak, amit nagyon nehéz volt, a Pasteur Intézetnek a jelentése szerint, amit nagyon nehéz volt lokalizálni. Tehát nagyon jól felkészült, vagy hát felkészült a kormány arra, hogy azokat a szimptomákat, amik az olasz és a kínai vírusnál előfordultak, azokat felismerje. De ennek az újfajta változatnak jóval hosszabb alakulási ideje, és nem jár olyan erős tünetekkel, illetve másabb tünetekkel jár egy kicsit.
Mégis a halottak száma azért igen magas volt, bármilyen fajta statisztiká alapján is tekintünk rá.
Hát hogyne? Hát a Pasteur Intézetnek a jelentése szerint pontosan ebből adódott, hogy nagyon sokáig nem vették észre ezt a változatot, tehát ezt január végén kezdték el látni, hogy van egy újabb fajta változat.
Fejérdi Gergelyhez fordulok. Ön szerint mennyire tekinthető egységesnek Franciaország, és azért kapcsolódjunk az első kérdéshez. A járvány rávilágított-e adott esetben közigazgatási, vagy adott esetben társadalmi különbségekre?
Hát nyilvánvalóan egy ilyen krízis helyzet az mindig előhozza a különbözőségeket és a belső feszültségeket, ez természetesen Franciaországban is jelen van. Sajnos a járvány kapcsán ismételten jobban fellángoltak például a külvárosokban az elégedetlenség, különösen azért nagyon nehéz is betartani azokat a sokkal szigorúbb kijárási tilalmakat, amit mondjuk Magyarországon ismert volt, ez is a feszültséget jobban generálta. És hát természetesen a város és a vidék közti feszültség is tovább erősödött, ami egyébként nem új jelenség Franciaország esetében. De hát nyilvánvaló, hogy városban sokkal nehezebb volt betartani ezeket a szigorú intézkedéseket, mint aki a vidéken élt, akár kertesházba és így tovább. Tehát ezek ilyen adottságokból, ilyen egyszerű dolgokból is fakadtak ezek a feszültségeknek.
Egy társadalmi, szociális különbségek vannak a háttérben, vagy pedig más?
Hát nyilván a társadalmi és szociális különbségek is meghatározó szerepet játszottak, hát ha csak a koronavírusnak a terjedését nézzük, illetve arra vonatkozó, hogy milyen halálozási adatok állnak a rendelkezésre, jól kimutatható például, hogy a Párizs északi részén, ahol nagyobb a szegénység, a szociális helyzet sokkal rosszabb, az ismert, közismerten a Szent-Döni megyében például nagyon magas volt a halálozásoknak a száma. Ez nyilvánvalóan abból is adódik, hogy sokkal rosszabb körülmények között voltak kénytelenek ezek az emberek, tehát nyilvánvalóan nehezebben is tudták megtartani azokat a fontos magatartási dolgokat, amivel meg lehetett volna ezt akadályozni. Tehát nyilván a társadalmi belső feszültségek is szembe tűnnek.
De itt mondjuk kategorizálhatunk úgy, hogy nem őshonos adott esetben bevándorló lakosság versus franciák, amely ugye a gyarmati létből adódóan szintén nem egy homogén nemzet.
Ez kicsit leegyszerűsítő lenne, hiszen vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem a bevándorló közösségek körében alakult ki nagyobb mennyiségű, vagy nagyobb, sokkal súlyosabb helyzet. Ugye itt azért azt is nyilvánvalóan meg kell különböztetnünk, hogy az idősebb generáció érintette, mint ahol a világon mindenütt elsősorban az idősebb generációt érintette a koronavírus. Így például a nagyon súlyosan érintette például ezeket a különböző idős otthonokat, ami Magyarországon is ismerjük, de ott Franciaországon is több idős otthonnál ez komoly problémát jelentett. De nyilvánvalóan vannak olyan területek, ahol nagyobb a bevándorló arány, mondjuk a Szent-Denis megye, ez pont egy ilyen, amit említettem, és ahol valószínűség szerint, tehát a kezdetén alá is húzták a francia részről, hogy értetlenségre találtak ezek a különböző betartandó feladatok, hiszen vannak olyan lakosok, akik nem is beszélik rendesen a francia nyelvet ebben a megyében, tehát muszáj volt lefordítani különböző nyelvekre. Tehát valóban ez is jelen van természetesen ebben a rendkívül színes Franciaországban.
Anitához fordulok ismételten, és folytatva ezt a témát, hogy a közigazgatási nehézségekre ez mennyire világított rá ez a járvány, ez az elmúlt hónap, elmúlt három hónap majdnem.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon hasonló, mint minden ország. Az egészségügyi ellátórendszer az, ami nyilván itt érdekes lehet, vagy a leginkább érdekes lehet.
Milyen állapotban van a francia egészségügyi ellátórendszer?
Hát ha megnézzük az elmúlt évnek a nagy tendenciáit, akkor azt lehet látni, hogy ugyanaz a modernizáció zajlik, ami Magyarországon lehetett, minden államban, amikor arra törekszik az egészségügy, hogy minél kevesebb embert tartsanak kórházban, minél nagyobb legyen a járóbeteg ellátottság, tehát akinek nem szükséges befeküdni, az ne feküdjön kórházba. Ennek megfelelően csökken a kórházi ágyaknak a száma, és nő a járóbetegek és a járóbeteg ellátással kapcsolatos intézkedéseknek és intézeteknek vagy lehetőségeknek a száma. És Franciaországban is ez volt a probléma, hogy nagyon necces kérdés volt az, hogy vajon jut-e elég kórházi ágy mindenkinek, és hogy jut. Ugye említettük azt, hogy megoszlik a vírusnak az elosztása, vannak olyan helyek, ahol nagyon kevés érintett, ott egyáltalán nem terhelt az egészségügyi ellátórendszer, ott vannak felszabadult ágyak, és nagyon invenciózusan oldották meg a franciák, TGV-vel is szállították a betegeket a kórházba, illetve hát európai segítséget is kaptak, a németek is átvállaltak beteget. Úgyhogy nem volt probléma a kórházi ágyszámmal, és hát nagyon sokan most is azt lehet látni, hogy ebből a megbetegedések számából kb. A kétharmad az, aki nem kórházban, hanem otthon.
Hát sőt, én azt olvastam az egészségügyi miniszter nyilatkozata alapján, hogy a koronavírusos áldozatok alig 1%-a halt meg a saját otthonában, és mindenki más intézményben.
Igen, ez biztos, hogy így van, hogy magasabb az arány. Ugye Franciaországban egyébként a kórházi kultúra ez egy kicsit más jellegű, mint a Magyarország. Ugye Magyarországon talán nem természetes az, hogy azonnal a kórházhoz fordulunk. Franciaországban minden esettel a kórházhoz fordulnak. A kórházban egy borzasztó nagy bizalom van Franciaországban. És talán ez is magyarázza azt, hogy nagyon hamar eléggé túlterhelté vált a rendszer, hiszen nagyon sokan kerültek egyszerre rossz helyzetbe, rossz állapotba, egészségügyi állapotba, és hát nyilván ami nagy problémát jelentett talán Franciaországban, nem annyira az egészségügyi rendszer maga, hanem ehhez kapcsolódó, egyébként nem ők az egyetlenek, tudjuk, hogy Olaszország, vagy akár Európa bármelyik országában is lehet erre példát mondani, ugye a felkészültség különböző eszközök tekintetében volt probléma, aminek a végére, tehát lépésre sikerült csak beszerezni, a maszkokról beszélünk, vagy bármi egyebekről, ami ugye politikai problémát is felvetett aztán.
Milyen politikai problémái voltak ennek?
Hát nyilvánvalóan ez nagyobb támadási felületet ad a kormányzatnak a kormányzattal szemben, hogy hol bármiféle ilyen jellegű diszfunkciót lehet megfigyelni. Ugye azt lehet látni, hogy egészen mai napig ritkaság számban menően nagyon komolyan a sok támadás éri a minisztereket, és nem csak egyszerűen politikai szinten, hanem akár a francia köztársasági bíróság elé járulnak, ami egy különleges intézmény ugye Franciaországban, ahol a kormánytagokat, illetve a politikai szereplőket lehet felelősségre rogni bírósági úton. Nyilván ez egy hosszú út lesz majd, hogy ezeknek a különböző ügyeknek a vitele, csak ez is azt mutatja, hogy igazából a lakosság úgy érzékelt, egy része a lakosságnak mindenképpen, hogy nem volt megfelelőképpen felkészülve a kormányzat. Ez nem feltétlenül egyébként Macron elnöknek a hibája, hanem hát gyakorlatilag ezek évtizedeknek, vagy legalábbis több évnek a felgyűlemlett problémája, hogy ugye nem sikerült beszerezni azokat az alapvető felszereléseket, ami egyébként egy ilyen helyzetben szükség lett volna.
A betartásos intézményeket egyébként kik tartják fenn, mert ugye önök is említették, hogy nagyon sokan haltak meg idős otthonokban, különösen Franciaországban. Szűcs Anita.
Egyes fenntartás ugyanúgy minden vannak idős otthonok, és vannak magánfenntartású idős otthonok.
Mi a megoszlás? Lehet valamit mondani az ügyben?
Én nem tudok erről, Gergő, te tudsz.
Fejérdi Gergely.
Különböző megoszlások, általában a Franciaországban nem hasonló módon vannak önkormányzati fenntartású, de vannak regionális fenntartású ilyen intézmények. Ugye a régiónak Franciaországban sokkal nagyobb szerepe van, ugye ez a megye és az állam közötti egy nagyobb szerepekört belátó, de igazából a megyei, régiós, illetve önkormányzati szinten is vannak fenntartott ilyen intézmények, tehát mindegyiknek van beleszólási joga ezeknek az intézményeknek a működtetés, vagy nem feltétlen csak állami kézben lévő intézmények vannak, ezek különböző régióban változnak egyébként.
Ugye múlt hétfő óta részleges nyitás van már Franciaországban, és hogyha minden igaz, akkor június 2-ától újabb enyhítések várhatóak. Az eddigiek mennyire váltották be a reményeket, a hozzáfűzötteket? Szűcs Anita.
Hát egy lassú nyitás van, ezt lehet látni, hogy fokozatosan nyílik újra a gazdaság, fokozatosan nyílnak újra a színházak, tömegrendezményeknek megfelelő az iskolák. Az iskoláknál volt egy nagyobb kérdés, vagy egy nagyobb társadalmi politikai feszültség ebből, hogy hogyan nyissák meg újra. Megnyitották először más az iskolarendszer Franciaországban, Magyarországon, megnyitották először, amit talán magyar fejjel alsó tagozatnak mondhatnánk, a felső tagozatot később. És itt a szakszervezet fenyegetett be sztrájkokkal, akik úgy érezték, hogy nem biztonságos, vagy túl korai még a nyitás. Itt megint más a helyzet ott, ahol Párizs és környékén nagyon erős az eseteknek a száma, tehát nagyon magas az eseteknek a száma, és megint másképp fogadta ott a lakosság, ahol egy-két megbetegedést diagnosztizáltak, tehát a nyugati déli részeken. A megoldás az lett végül, hogy önkéntes volt az iskoláknak a megnyitása, és 15 fő felett nem indítottak osztályt, tehát a 30 fős osztályokat átstruktúrálták. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a távolságtartás az meg kellett, hogy maradjon.
De akkor egyre több osztály lett. Hogyan volt ehhez szükséges mennyiségben pedagógus?
Nem mindenki ment vissza, tehát nem mindenki élt ezzel, hogy a távoktatás helyett akkor visszamennek az iskolába. Ezért lett volna rá szükség, vagy ezért Macron elnök azért sürgette az iskoláknak a megnyitását, mert ez szükséges ahhoz, hogy a munkahelyeket is újra lehessen indítani.
Ott nem működött a digitális oktatás, Fejérdi Gergely?
De ott is működött a digitális oktatás, de teljesen egyetértek, igazából azóta fő kérdés itt az iskolában nem annyira az volt a fő kérdés, hogy a diákoknak az oktatása az milyen módon történjék, hanem sokkal inkább az, hogy a munka hogyan tudják a gazdaságot a lehető leggyorsabban helyreállítani Franciaországban, és ehhez szükség volt az, hogy a szülők, ugye nagyon sokan, különösen a nagyvárosok környékén, ugye a két szülő is dolgozik, ennek következtében a gyerekekkel valamit kellett kezdeni, tehát ennek okán is sürgették ennek a megnyitását, de természetesen működött az online tanítás is hasonló módon, nagyjából, mint Magyarországon. Ott sem voltak különleges tapasztalatok ennek ezelőtt, de több jó tapasztalat ott is kialakult ezen a területen, de mindenképpen a gazdaság szempontjából ez egy fontos volt. Erről egyébként Bruno Le Maire gazdaság és pénzügyminiszter ma reggel a Le Figaro megjelent interjújában is hangsúlyozta, hogy az elmúlt héten, tehát az elmúlt néhány napban csak jól látszik, hogy például ami Franciaország számára fontos gazdasági mutató, de minden ország számára is, ugye, hogy milyen a fogyasztás. Ugye a fogyasztás nagy mértékben beindult például. Jól látszik az például, hogy a bankkártyák használata 8%-kal nőtt a 4 nap alatt. Tehát láthatóan fontos eredmény ez a gazdaság számára, ami ugye a Franciaország számára, de minden ország számára egy alapvető kérdés. Tehát látszik, hogy van eredmény annak, hogy ez az újranyitás mind az iskolák, mind egyéb területen talán elindítja a normális élet felé Franciaországot.
A gazdaságot egyébként, hogyha már szóba hozta, mennyire veti vissza ez a mostani koronavírus válság? Szűcs Anita.
Ezt Körülbelül 8%-os visszaeséssel számolom, de ilyen nagyon nehéz, mert hogy...
Ugye az Európai Uniós átlag az 7%, 7,5% körül van.
Igen. Módosították egyébként többször 6%-kal számoltak hozzában, most egy 8%-os visszaeséssel számolnak. A jelenlegi előrejelzések szerint azt lehet látni, vagy azt látjuk, hogy egy 115%-os államadóságuk lesz, ami egy hatalmas nagy megugrás, és az a...
Honnan
az
ugrott ennyire?
Deficit, ami 89-90 környékén volt az államadóság, tehát így ez egy viszonylag nagy megugrás lesz a franciáknál. És a költségvetési deficit, amit már sikerült levinni, ugye ez egy óriási harc a 2000-es évek eleje óta, 2003-2004 óta, hogy a költségvetési deficitet sikerüljön levenni 3% alá most, és már úgy tűnt, hogy nagyon közel járnak hozzá, 9,1%-kal számolnak. Tehát ez egy óriási nagy visszaesés Franciaország számára, főleg akkor a Macron elnöknek a programjának a középpontjában pontosan az áll, hogy akkor lehet visszaszorítani a szélsőségeket, hogyha felpörög a gazdaság, hogyha a gazdasági növekedésből a javak egyenlőben kerülnek elosztásra.
A gazdasági válság, vagy a lehetséges gazdasági válság akkor a szélsőségesek megerősödését is okozhatja?
Hát általában igen, ez az, aminek a tanúi vagyunk, Európa szerte és világszerte. De a franciák nagyon korán lépnek már, tehát elég erős gazdaságösztönző csomagot alakítanak ki.
Úgy olvastam, hogy egy 18 milliárd eurós mentőcsomagot jelentett be a miniszterelnök. Ez miről szól? Mik az alapjai?
Sok minden van benne, és több szintű gazdasági csomag van benne. Egyrészt a gazdasági szereplőknek, a nagyvállalatoknak külön csomagja van a kis- és középvállalkozásoknak, de a munkavállalókat is külön megsegíti. A versenyszférában 12 millió munkavállalónak a fizetését vállalja át az állam részlegesen, vagy hozzájárul legalábbis, ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős lépés, ami hát megterheli nyilvánvalóan a költségvetés. Lehetővé teszi azt, hogy a nagyvállalatok és a kis- és középvállalatok átstruktúrálják az adófizetést, tehát késő fizessék be az adókat, a fizetéseket, tehát a béreket később fizessék majd vissza az államnak, hiszen az állam fizeti részben a munkavállalóknak a bérét. Van egy 7 milliárd eurós alap a kis- és középvállalkozásoknak. Ezt már most 900 ezeren vették igényben. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon erős számok.
Fejérdi Gergely?
Hát azt gondolom, hogy az egyik, tehát egy óriási csomaggal állt elő Franciaország is teljesen, amit Anita itt az előbb elmondott nekünk, az teljesen így van. Összességében egyébként ez egy óriási összeg, hogyha ezeket a különböző hitelkereteket is bele tesszük ebbe az egész történetbe, közel 400 milliárd eurós hitelkeret, amit, illetve egyéb támogatás, amit a francia kormányzat eddig összességében a koronavírus kapcsán különböző formákban próbál bevezetni. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a francia gazdaságnak a GDP-nek a 20%-át val próbál segíteni azon, hogy ki lábaljon ebből a válságból az ország. És itt tehát ugye elsősorban a Bercy, ugye a francia pénzügyminisztérium, gazdasági minisztérium az, aki ebben próbál előrelépni, különböző terveket készítenek, és hétről hétre jelentik be az újabb és újabb területeknek a megsegítését. Ugye most a közelmúltban a turizmusról volt szó, a turizmus próbálja megmenteni a jövő héttől az autóipari cégekkel szeretnének segíteni, ugye ez különösen ráfér, hiszen talán itt Magyarországon is elterjedt a hír, hogy a egyik nagy márkája, Franciaország nagy márkája, ugye a Renault súlyos problémákkal.
5 milliárd eurós hitelt kapott például a Renault.
Így van, tehát ezeknek a nagy francia vállalatnak a megmentés az egyik fő cél, illetve hát ugye az sem kezdetét az a francia pénzügyminiszter bejelentette, hogy ő igazából nagyon fontos lenne repatriálni gyakorlatilag a kihelyezett, a francia vállalatoknak a kihelyezett termelését, amivel lehetne segíteni a helyi gazdasági nehézségeken. Ugye azt ne felejtsük el, amit előbb itten hallottunk is, hogy gyakorlatilag a válság egy nagyon rossz pillanatba érte Franciaország, egy éppen felívelő ágban volt a francia gazdaság. 8% alá sikerült, óriási eredménynek számít ez Franciaországból, sokszor 10% fölött volt a munkanélküliség, és most minden visszaesik sokkal mélyre, mint volt. Tehát nagyon komoly megrázkódtatás ez a francia gazdaság számára.
Nem voltak stabilak az alapok?
Nem, hát ezt nem lehet elmondani semmiképpen, ez nem az elmúlt, hogy stabilak az alapok.
Hanem mind.
A világban és nagy összehúzódását látjuk, ami minden exportorientált gazdaságot megvisel. Éppen ezért egyetlen egy állam sem tud a válságból úgy kilábalni, hogy az önmaga gazdaságára fókuszál elsősorban, hiszen hiába segítem én meg a gazdasági szereplőimet, hogyha ha körülöttem a felvevő piacaim, a vállalatoknak a felvevő piacai, olyan rossz állapotba kerülnek, hogy nem lehet majd oda a francia vállalatoknak eladni. Éppen ezért a francia mentősomag sem abból áll, hogy akkor x milliárd eurót elkerültek ide, avat meg elkülönítem oda, hanem ahogy Bruno Le Maire kijelentette, vagy bejelentette, hogy egy több lépcsős gazdasági, hát nem is mentőcsomag, ez egy mentő stratégiával áll elő a kormány, ami a G20-ak, a G7-ek és az Európai Uniós szinten folyik. Tehát a francia gazdasági szférának a stabilitásába kell egy olyan együttműködést elérni, ahol a gazdaságnak a növekedését hamar vissza lehet állítani. Ez nem egy aszimmetrikus válság, ami most éri akár az Európai Uniót, akár a többieket, hanem mindenkit egyaránt ér. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy alokálok pénzeket a gazdagabb, fejlettebb országokról a szegényebb országok felé, mert a gazdagabb, fejlettebb országok, Franciaország is, ugyanúgy egy óriási visszaeséssel kerül szembe. Tehát a második világháború óta nem volt olyan, hogy a kiadási oldal a költségvetésben ekkorán növekedett volna, pedig hát a franciáknak ez a francia gazdasági modellnek az egyik alapja, hogy az állam maga, mint legfőbb beruházó, mint legfőbb munkáltató, óriási kiadások fölött diszponál.
A válság egyébként átalakíthatja magát a francia gazdaságpolitikát, tehát nemzetibbé válhat, és adott esetben kiszorulhatnak külföldi befektetők?
Hát ha arról beszélünk, hogy nincsen elzárkózás a világgazdaságban, tehát a világgazdaság úgy áll össze, hogy ahogy a Gergő is mondta, ugye kihelyezték a termelésüket nagyon sok helyre, hogy a francia áruknak a felvevő piac az nem a francia gazdaság, hanem az afrikai gazdaság, az európai gazdaság, többek között a magyar gazdaság is. Tehát ezek az áttételeken keresztül a nemzeti válasz az egy nem jó válasz. Nem jó válasz, hiszen hiába állítom majd tartva a Renault-t, hogyha a Renault-nak az autóját nem fogja megvenni az, aki eddig megvette, hiszen nem lesz pénze arra, hogy megvette. Tehát egy összehangolt gazdaság stratégiára van itt szükség, és nem a nemzeti bévállás felé megyünk, hanem körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon átgondolt és áthangolt stratégiák indulnak meg a világgazdasági felügyeleti rendszerekben is, és az intézményekben, hogyha csak a G20-akra gondolunk, akkor az Macron kezdeményezésére bejelentettek egy 5 trilliós eurós gazdaságélénkítő tervet, ez egy hatalmas összeg. Ha arra gondolunk, hogy Angela Merkel hosszú-hosszú hetek, hónapok, évek óta elmozdul arról az álláspontról, hogy eurókötvényeket lehetne kiadni, hogy a közös európai felelősségvállalást meg lehetne csinálni. Ugye ez egy óriási dolog, tehát nem azt látjuk, hogy visszasüllyednek a gazdaságok, mert az felidézi nekünk az 1929-es, 39-es nagy gazdasági válságnak a spirálját, aminek hát milyen következményei lettek.
Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, az Inforádió Arena című műsorának vendége. A világjárvány miatt ezúttal is telefonon. A hírek után folytatjuk.